Turul 6-os stratégiai bombázó. Hosszú óráknak kellett eltennie ahhoz, mire a menekülők egyáltalán fölfoghatták, mi is történt velük. Az események olyan gyorsan követték egymást, hogy nem maradt idő a higgadt gondolkodásra. A történésekért az ösztönöket lehetett felelőssé tenni, valójában azok határozták meg a cselekedeteket, így Rogeriusnak csak a harmadik ugrás után, ekkor már legalább 15 fényévnyire lehettek a klánflottától, jutott el a tudatáig az a felismerés, hogy valójában megölt egy embert. És minél többet rágódott ezen, annál rosszabbul érezte magát. De hasonlóan érezhetett Emese is, aki hiába próbálta magára ölteni a határozottság, kevésségből kovácsolt páncélját, szinte minden mozdulatából, minden a pilótákat célzó foghegyről odavetett parancs szavából érződött, hogy őt is belülről emészti a bűnbánat tüze. Kérem, ne haragudjanak ránk, de használnunk kellett a fegyvereket, mentegetőzött a lány teljesen feleslegesen. A pilóták nem szóltak egy árva kukkot sem, csak ültek némán, mozdulatlanul. Rogerius nagyon jól tudta, hogy csupán a megfelelő pillanatra várnak, amikor leszerelhetik ezt a hiszterikusan viselkedő hercegnőcskét és izgága társát. Ezeket az alkalom szülte amatőr terroristákat. Két órányi hosszú hallgatást követően a főpilóta elkezdte a puhításukat. Rogerius csöppet sem lepődött meg ezen, sőt, az volt számára az igazi meglepetés, hogy erre ennyi ideig kellett várni. Minden opposz űrhajón irányjeladó van, mondta magabiztosan a főpilóta. A táltosok tudják, merre megyünk. Ennek az egésznek semmi értelme, már biztosan utánunk küldték az elfogó vadászokat. Ha most szépen átadjátok nekünk a fegyvereteket, és visszatérünk a flottához, akkor... Hogy merész letegezni? Azonnal kapcsolja ki a jeladót, szakította félbe Emese. De hát nem lehet kikapcsolni, válaszolta a férfi, aki a társával együtt már az első ugrást követően megszabadult a feketén csillogó sötét-zöld szemellenző sisakjától. A főpilóta egy javakorabeli rutinos róka volt, több mint 10 000 repült standard órával a háta mögött, vele ellentétben a társa egy fiatal navigátor, aki még Rogeriusnál is fiatalabb lehetett, szinte sugárzott róla, hogy minden porcikáját kitölti a félelem.
Azt mondtam, kikapcsolni, emelte a pisztolyt tartó kezét a lány.
A hüvelykujjával ütközésig kattintotta a fokozatszabályozót.
Nem lehet kikapcsolni, ismételte meglepő higgadsággal a főpilóta.
Rogerius már-már arra gondolt, hogy egy bionikus emberrel akadtak össze. Sürgősen ki kell találnia valamit. A lány azt a parancsot adta a pilótáknak, hogy vigyék a hajót a rosszanra. A fedélzeti komputer szerint a kitűzött cél eléréséhez legkevesebb 36 óra kellett. Ilyen hosszú időn keresztül nem tudjuk őket sakban tartani, gondolta a férfi, és elhatározta, hogy kézbe veszi a dolgok irányítását, mielőtt a lány teljesen elveszíteni az eszét, és valami megfontolatlan cselekedre ragadtatná magát, mondjuk lelövi mind a két pilótát, és akkor nagyon nehéz leszállásuk lesz a Rosanon. A stratégiai bombázót a fedélzeti számítógép vezette. 5 perces ciklusokat követően hajtotta végre az ugrásokat, a számláló szerint a 12-nél tartottak, amikor Rogerius elhatározta magát a cselekvésre. Utasította a másodpilótát, hogy álljon fel és jöjjön ki a harcászati pulthoz. A férfi kikapcsolta a biztonsági övét és követte a kihátráló Rogeriust, aki fegyvere csövével mutatta a férfinak, hogy hová feküdjön le.
Hasaljon le és tegye hátra kezét!
Rogerius átlépett a halott harcászati tiszten, és a lézer találatot kapott konzolból kitépett egy maréknyi oltóhaptó csöpögő vezetéket, majd ráparancsolt a főpilótára, hogy ő is jöjjön ki a fülkéből. Emesével együtt tartottásakban a férfit, aki fáradt mozdulatokkal kászálódott ki a székéből. Rogerius odadobta neki a vezetékgubancot.
Kötözze meg a társát! Másfél napig így fogunk feküdni. Ne szövegeljen, csinálja, amit mondok!
A főpilóta engedelmeskedett. Kibogozta a vezetékeket, és a csuklójánál fogva összedrótozta a társa kezét. Aztán Rogerius parancs szavára ő is lefeküdt a padlóra. Emese megkötözte a férfit, aztán felültették őket, hátukat nekitámasztották a falnak, végezetül közös erővel hátra húzták a zsilipiga hullát. 36 óra múlva ennek igen savanyú szaga lesz, állapította meg magába Rogerius, de arra nem mert vállalkozni, hogy a holttestet a nőjével együtt kizsilipelje a világűrbe. A külső zsiliplapot nem merte kezelni, a pilótákat pedig esze ágában sem volt kioldozni. A főpilóta hosszú agitációba kezdett, arról beszélt, hogy nyomukban van az egész klán flotta, az oposzról nem is beszélve. Ezért az lenne a legokosabb, ha Rogerius finoman a tudomására hozta, ha nem fogja be a száját, akkor meg fogja találni betömésének a módját, efelől ne legyenek kétségei. A férfi elhallgatott.
Majd sűrűn rájuk kell néznünk, mondta Rogerius a kezét dörzsölve. Nemese megkönnyebbülten huppant le a pilóta ülésébe, végre letehette az órák óta görcsösen markolászott sugárpisztolyt. Rogerius félig behúzta az ajtót. A lány végre megköszönhette Rogeriusnak a segítséget. Megszorította a férfi kezét, és olyanokat mondott, hogy a koronakutatás nagyja a feje búbjáig belepirult. Tetőtől talpig férfi vagy, egy igazi hős, stb. Rogerius nem bírta tovább. Lesz, ami lesz alapon, féltérdre ereszkedett, és egy nagy levegővételt követően megvallotta őszinte érzéseit. Még a vallomás felénél sem tartott, amikor érezni kezdte a hiába valóság tapintható jelenlétét, mindössze a lány szemébe kellett néznie.
Mindörökké bennem él az a pillanat, amikor megláttalak, álmaimban mindig visszajársz, és amíg élek, nem lelek nyugodalmat. Nem kérek én tőled semmit, csak engedd, hogy melletted maradhassak. Habár csak egy szegény, szerencsétlen, apátlan, anyátlan árva vagyok, minden vagyonom, ez a ruha rajtam, de a szívem tiszta. Érzéseim őszinték, és amióta az eszemet tudom, mindig egy ilyen lányra vágytam. Én szerelmes vagyok beléd.
Alig, hogy befejezte, már is tudta, hogy az utolsó mondat túl korai volt.
Ó, te szegény,
mondta csöndesen a lány, de nem húzta vissza a kezét, az arcáról szomorúság sugárzott. Odahajolt Rogeriushoz, aki félreértette a mozdulatot, és meg akarta csókolni a lányt. Nemese elfordította az ajkát, és megpuszilta a férfi homlokát.
Legyünk barátok!
Rogerius nem tudta, mit mondjon erre. Nem ezt akarta, ő többet akart. Váratlanul, ha bár férfi volt, és mint olyan, egy roppantul híjú és sértődékeny kreatúra, elhúzta a kezét, dacossá vált, idegesen megmarkolta a másik pilótaszék karfáját, és feltápászkodott.
Persze, legyünk barátok.
Ó, hogyne. A lány sokáig nézte őt szótlanul, aztán tekintetét a mozdulatlanná dermedt csillagokra fordította. A fedélzeti kompjúter épp két ugrás közötti navigációt végzett.
Te nagyon kedves fiú vagy, de...
Rogerius nem óhajtotta végighallgatni ezt a mondatot, felpattant, közbevágott.
Nem vagy éhes? Azt mondtad, van valami kaja a hátizsákodban, idehozom.
Mielőtt a meghökkent Emese bármit is mondhatott volna, Rogerius félrehúzta az ajtót. És akkor szájba vágták egy csődarabbal. A főpilóta volt a támadó.
Túloznánk, ha ilyet állítanánk, hogy Rogerius meglepődött,
akit minden előzetes figyelmeztetés nélkül szájba vágnak egy csődarabbal, az nem szokott meglepődni, sokkal inkább fájdalmat érez. A miértek megfogalmazására aztán végképp nincs ideje. A Turul 6-os pilóta fülkéjében hasonlóképpen zajlottak az események. Rogerius nekizuhant a pilótaszéknek, átbukott rajta, keze rátapintott az ülésen hagyott sugárpisztoly markolatára, még egy ütést kapott a fejére, forogni kezdett vele a világ mindenség. A főpilóta hangos üvöltéssel bíztatta magát, ezzel koronázta Emese sikolyát. A lány a vezérlőpultra rakott pisztolya felé kapott, de a fémcső lesújtott a csuklójára. A fegyver a padlóra hult. A kötelékeitől megszabadult másodpilóta is berontott a fülkébe, nem sokat teketóriázott, megmarkolta Emese Sofját, és a hajánál fogva rángatta ki a lányt az ülésből. Elkapta Emese egyik kezét, és a keservesen sikoltozó Barkóci lányt kihúzta a fülkéből.
Rogerius!
Rogeriust a hercegnő velőtrázó sikolya rángatta vissza a valóságba. Ide-oda tapintó keze végre megtalálta a székében hagyott sugárpisztoly markolatát. De ekkor rávetette magát a főpilóta, aki szerencsére nem a fémcsövet használta. Ki tudja, honnan szerezte, talán a szétlőtt konzolból bányászta elő. Hanem egyik kezével elkapta a férfi fegyvert tartó kezének csuklóját, a másikkal pedig a torkát. Leszorította Rogeriust a vezérlő pultra, és vasmarokkal folytogatni kezdte. A koronakutató számára vörös ködbe borult a pilóta fülke, színesen villogó műszerfala, mutatója önkéntelenül nyomta meg a tűzgombot. A zsilibben fekvő nő fegyvere hangtalan volt, de a belőle kicsapó lézersugár annál nagyobb zajt okozott, amikor szikrákat hányva felrobbantotta a fél műszerpultot. Megolvadt fém és műanyag darabkák zápora terítette be a küzdőket. A főpilóta felordított és engedett a szorításon. Rogerius az ellenfele ágyékába rántotta a térdét, hasztalan, keze megpróbálta lefejteni a torkára feszülő ujjakat, miközben pokoli erő tekerte a fegyver tartó csuklóját, a pisztoly kihullott belőle. Mindketten kipenderültek az ajtón, és nekizuhantak a harcászati tiszt forgófoteljének. Rogeriust most már két kézzel folytogatták, a pilóta fülkében tomboló tűzfényében még látni vélte, hogy a másodpilóta a földre teperi a rúgkapáló Emesét, aztán elhomályosult előtte a világ, fülében tompa zúgás hallatszott, és
akkor az ellenfele kardja nagy csattanással vágódik a turulmadaras pajzsának. A pajzsal üt vissza, a szakállas besenyő egyensúlyát vesztve tántorodik hátra. Az ellenfél túl közel áll hozzá, nem tudja ledöfni, inkább a kardot markoló kezével üti meg. A vas lemezekkel borított, fém sodronyos, kesztyűbe bújtatott keze péppé zúzza a férfi órát. A csatazaj ellenére is hallani lehet, ahogy recsen a csont, véresőt spriccel az orr. A besenyő elterült a vértől áztatott csatamezőn, s ő hangos üvöltéssel pördül körbe, hogy újabb ellenfelet keressen magának. Tőle pár lépésre az ország nádorát gyűrné le egy nagy szakállú tagba szakadt vitéz. Pár lépéssel ott terem, a küzdők mellett, és torkon rúgja a férfit, aki hörögve kap a nyakához. Nem habozik döfni a karddal, a pengejé leáthatol a bőrvérten, a szakállas támadó holtan terül el a földön. Felség! Kiált rá a nádor.
Rogerius!
Kiált rá emese. Rogerius remegő kezekkel üvöltve állt a villogó fények között. Azt a csövet tartotta a kezében, amivel a főpilóta támadt rá.
Rogerius! Jézus Mária!
A tompa végű fémcső szinte felnyársalta a másodpilótát, a vége a férfi hátán jött ki, a kifröccsenő vér iszamossá tette Rogerius csuklóját. A koronakutatónak fogalma sem volt az elmúlt percek történéséről. Felsikoltott a rémülettől, amikor tudatáig hatolt a történés, amikor elméje rejtett szinapszisaiba örökre beleégett a látvány. Nem tudta, mit csinál. Irántotta a testből a fém csövet, és a kigúvott szemű brutálisan felnyársalt férfi elomlott a zsiliplap előtt. A fémcső csörömpölve hult Rogerius lába elé, aztán széles vérsávot húzva maga után szép lassan elgurult a zsiliplapig. Emese? A lány négy kézláb hátrált előle a fal mentén, az arcán rémület.
Ki vagy te? Úristen!
Rogerius bénultan nézett Emesére, aztán visszatekintett a pilóta fülke irányába. Az automatikusan bekapcsolt oltórendszer által kifújt oltóanyag megdagadt, rétes tésztaként buborékosodott a harcászati konzol előtt hanyatfekvő főpilóta lábánál. A férfi arca vöröslött a vértől, orra helyén csak egy pépes húsdarab látszott. Ezt én tettem volna, futott át Rogerius agyán a gondolat. Visszafordult a lány felé.
Ki vagy te?
Kérdezte tőle a nagy szemeket meresztő emese. Nem tudom. Emelte arca elé vértől áztatott kezét a klón. Nagy nehezen kitakarították a pilóta fülkét, és felmérték a károkat. Kettejük közül Rogerius volt az, aki eredeti szakmájából adódóan valamit mégiscsak konyított a számítógépekhez, ezért ő vonta meg a konklúziót, és közölte a másikkal a rossz hírt. Troppára ment a térkiértékelésünk. A kompjúternek fogalma sincs, hogy hol lehetünk. Az utolsó adatok törlöttek, a gép nem tud pályaelemeket számolni.
Ez mit jelent?
Kérdezte félénken a lány, még mindig a történtek hatása alatt állva. Rogerius nem sok értelmét látta a dolgok szépítésének. Ez azt jelenti, hogy nem fogjuk megtalálni a rosszant. Emese az ajkát harapdálva nézett kifelé a sugárkezelt páncélüvegen. Mozdulatlanná dermedve ragyogott előttük a kozmosz ragyogó fényekkel telehintett csillagpalástja. A fedélzeti műszerek szerint döbbenetes sebességgel haladtak, de az űrhajó mozgása mégis érzékelhetetlen volt. A milliónyi csillag moccanatlanul közeledett. Még 50-60 évnyi száguldás a normál űrben, s elérik a legelsőt.
Nem tudunk belépni a mély űrbe? Kérdezte a lány.
Rogerius a fejét vakarva nézegette a konzolt, megtalálta a hiperhajtóművek műszercsoportját. De igen, csak nem tudjuk, hogy hol lyukadunk ki. Egyetlen épp kézláb megoldás van. Imádkozunk, hogy a klánflotta felderítői mielőbb ránk találjanak. Ezt nem kellett volna mondania. Emese villámló szemmel nézett rá.
Soha! Soha nem megyek vissza, inkább meghalok!
Rogerius nem óhajtotta kifejteni, hogy így is, úgy is meg fognak halni. A műszeresen mért adatok e felől nem hagytak szemernyi kétséget sem. A bombázó fedélzetén rohamosan csökkent a hőmérséklet, valami baj történhetett a fűtéssel, fél órával a történtek után már meglátszott a leheletük párája, hiába burkolták be magukat fülig a beépített szekrényekből előrángatott takarókkal, a hideg csontig hatolt. De nem ez volt a legnagyobb probléma. Rogerius hajszálai akkor meredtek az égnek, amikor szembesült annak a tényével, hogy szökik az oxigén. A létfenntartó rendszerek tehát bedöglöttek, állapította meg magában. Vajon mennyi időnk lehet hátra a fulladásig? 2 óra? Esetleg 2 nap? Ha 2 nap, akkor lényegtelen, addig úgyis megfagyunk.
Akarsz beszélni a révületedről?
Kérdezte váratlanul az óra hegyéig takaróba bugyolált emese.
Nem, felelte Kurtá Rogerius. Most nem.
Mihez kezdünk, Roger?
Életében először szólította valaki Rogernek. Nem tudom, sürgősen le kell szállnunk egy ember lakta világon. Értesz valamit az űrhajókhoz?
Nem,
jött a félénk felelet. Akkor cseréljünk helyet, mondta elszántan a férfi. Annak idején a Swarmon nem egy esetben fölszállt Balducci testvérrel. A férfi űrpilotaként szolgált, mielőtt belépett volna a dominikánusokhoz, aki megpróbálta bevezetni őt a mély űri repülés rejtelmeibe. Rogerius jó eszű gyerek volt, mindemellett tudta magáról, hogy soha nem lesz belőle egy Luke Skywalker. Körülbelül annyi érzéke van a hajózáshoz, mint rinocérosznak a talajtornához. Ettől függetlenül úgy itta magába az információkat, mint száraz szivacs a vizet. Talán most kamatoztathatja a tanultakat. Balducci testvér a Szent Tamás gazdasági felelőseként és árubeszállítójaként egy kiszuperált teherhajóval repült, melynek a repülési tulajdonságai meg sem közelítették az Opus bombázójét. Mindettől függetlenül a lényegen ez nem sokat változtat. A kormánymű mindig kormánymű marad, a repülési adatokat és a hajtómű állapotát jelző műszerek mindig a pilóta előtt láthatóak, és a robotpilóta kezelő panelje az ember feje fölött szokott lenni kisé balra. Rogerius megtalálta, amit keresett, és kikapcsolta a robotpilótát. Látszólag semmi különös nem történt, a csillagok ugyanolyan mozdulatlanok maradtak, mint az előbb. Rogerius egy kicsit megpöccintette a kormányművet. Ekkor minden meglódult, a csillagok elúsztak balra, aztán újra mozdulatlanná dermedtek. Nagyon érzékeny, marogta a férfi. Megragadta a kormányt, és finom manőverekbe kezdett a bombázóval, ide-oda ugrasztotta a csillagokat. Az antigravitációs paralloknak köszönhetően semmit sem éreztek a manőverekből, az egész repülés egy ősrégi szimulátor program hangulatát idézte. Mindössze annyi volt a különbség, hogy ott ki lehetett szállni, az ember kikapcsolhatta a gépet, és elmehetett ebédelni. Itt erre nincs mód. Itt véresen komoly következményei vannak, ha a játékos hibázik. Rogerius addig-addig manőverezett az űrhajóval, amíg nem sikerült megtalálnia a legfényesebb csillagot. Térkiértékelés hiányában halvány segéd fogalma sem volt, hogy milyen fényrendű, milyen típusba tartozik, egyáltalán mekkora távolságra van. Ez utóbbit egyáltalán nem határozta meg a látszólagos fényessége. A Földről szabad szemmel csak a profik találják meg a legközelebbi csillagot, az Alpha Centauri B komponensét, a Proximát, habár alig van 4,3 fényévnyire. Még az Orion csillagképet még a hülyék is felismerik, holott átlagosan 1300 fényévnyire ragyog tőlünk. Rogerius vabankra játszott, amikor megcélozta a legfényesebb csillagot, arra gondolt, talán azért ragyog ilyen pompásan, mert közel van. Kösd be magad, ugrani fogunk. Emese lerúgta magáról a takarót, és fogvacogva engedelmeskedett.
Roger, ne haragudj rám.
Nem haragszom. Rogerius átkapcsolt hipersebességre. Az egy fényéves ugrást követően Rogeriusnak hosszú percekbe tellett, mire megtalálta a célpontot. Ugyanolyan fényesen ragyogott, és látszólag egy centiméterre sem került közelebb. Mielőtt nekikészült az újabb ugrásnak, vetett egy gyors pillantást a létfenntartó rendszer konzoljára. Időközben 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A férfi sokáig lehelte az elgémberedett ujjait, és megint ugrott. Mínusz 12 fok volt az űrhajó fedélzetén, amikor veszett sípolásba kezdett egy csokornyi műszer.
Mi ez?
Szipogta az ülésen összekucorodott lány. Na, azt hiszem, egy bolygórendszer lesz a közelben.
Lakott világ?
Nem tudom. Ezek a számadatok számomra nem sugároznak semmi értelmet. De ha valamelyik bolygón életfeltételeket találunk, aminek ellenyészően kicsi az esélye, még nem biztos, hogy a körülmények emberiek. Rogerius hosszan nézett emesére. Azt mondtad, nézegetted a csillagatlaszokat, véletlenül nem emlékszel, melyik rendszer közelében járt a flotta?
A Trontax mellett haladtunk el.
Rogerius homlokán összeszaladtak a ráncok, megpróbálta emlékezetébe idézni azokat a világ leírásokat, melyeket a Szent Tamás könyvtárában olvasott.
Azt mondod, a Trontax rendszer. Ez csöppet sem örvendetes.
Miért? Ott nincs élet?
De van élet, méghozzá a negyedik bolygón, ami egy föld típusú, oxigén alapú légkörrel rendelkező égítés, csak hogy...
De hát ez csodálatos, vágott közben nagy lelkesedéssel a hercegnő.
Csak hogy a negyedik bolygót szörnyek lakják, tudtommal még telepes kolóniák sincsenek a felszínén.
Számítógépes térkiértékelés hiányában nagyon nehéz megtalálni egy közepes méretű, föld típusú bolygót. Ennek esélye szinte egyenlő a nullával. Rogerius elméletileg 100 000 évig kereshette volna a negyedik égi testet, mire szabad szemmel észreveszi.
egyetlen épp kézláb megoldás jöhetett a számításba, az elektromágneses színkép elemzés és a háttérsugárzás mérése egy adott tartományban. Rogerius egyszer puszta szórakozásból írt egy ilyen kereső programot Balducci testvérnek. Emlékezetébe idézte a történteket és bekapcsolta a csillagászati navigációs műszereket. Emese szótlanul nézte, miben mesterkedik. A lány szakadatlanul lehelte lilára fagyott ujjait, a pilótafülke hőmérséklete már-már megközelítette a kritikus értéket, a lélegzetük párája dérként fagyott a műszerekre. A bombázó fedélzete szép lassan egy műszerekkel telezsúfolt hűtőházzá változott.
Oh, nagyon fázom,
vacogta a lány. Én is, vacogta vissza Rogerius, aki 10 fényperces ugrásokkal operálva kereste a negyedik bolygót. 10 perc, míg a naptól a földre ér a fény, de egy bolygórendszeren belül viszonylag kicsik a távolságok, ha mélyűrúrást tud végrehajtani az ember. A Trontax egy átlagosnál nagyobb naprendszer volt, a színkép elemzés szerint legalább 12 bolygóval, 2 komplett kis bolygó övezettel és megszámlálhatatlanul sok üstökössel a központi égitest körüli pályán. Rogerius mindent egy lapra feltéve ide-oda cikázott a rendszerben, és valóságos diadal üvöltést hallatott, amikor a páncélablakokon kitekintve meglátta a zöldes kékkel ragyogó bolygót. Sokáig rázogatta Emesét, mire a lány felnyitotta a szemét. Emese, nem szabad elaludnod, tarts ki, mindjárt leszállunk! Ez felelőtlen kijelentés volt, Rogerius még soha életében nem szállt le egyetlen űrhajóval sem. Atomfegyverekkel és plazmalézerekkel dugig tömött stratégiai űrbombázóval aztán végképp nem. Még videójátékban sem tett ilyet. Most viszont más esély nem lévén meg kellett próbálkozni a lehetetlennel. Eszébe jutott, amit Emese mondott még a csillagrombolón.
Nincs lehetetlen, csak tehetetlen.
A pilóta fülkében mínusz 25 fok volt, Celsiusban. Rogerius mégis leizzadt, mint a versenyparipa. Elkészültél?
Igen.
Nyögte a félholtra fagyott herceg kisasszony. Nagyon remélem, hogy működnek a termopajzsaink, különben nagyon gyors olvadásnak nézünk elébe, viccelődött Rogerius, mert meg akarta nevetetni a lányt. Nem jött be a dolog. Rogerius inkább elhallgatta Emes elől annak a tényét, hogy pajzsok hiányában a légkörbe lépést követően körülbelül 250-300 fok Celsius lesz a hőmérséklet. Ha eddig nem fagytak meg, akkor biztosan megsülnek, nyilván ezt hívják csöbörből vödörbe effektusnak. Egy parányi ugrással a negyedik bolygó akkorára nőtt, mint egy narancs, aztán Rogerius még egy 10 másodpercre belépett a mélyűrbe. A bolygó, amiről időközben az is eszébe jutott, hogy a hangzatos Sánáriel nevet viseli a katalógusokban, hirtelen dinnye méretűvé változott és nőttön nőtt. Be vagy kötve? Kérdezte Emesét a Rogerius. Egyre biztosabb kézzel kapcsolgatott maga körül, próbálta mutatni a profit, holott majd szétrobbant az idegességtől. Nem kapott választ. A lány megint elszondított, teste megrándult a jégveremmé változott pilótaszékben. Rogerius nem éppen a legfinomabb módszereket alkalmazva rázta föl. Maradj ébren! Figyelj, egyfolytában beszélj hozzám, nézd, mindjárt elérjük a légkört. Kérlek, beszélj hozzám, Emese! A lány csak nyöszörgött. Beszélj hozzám! Rogerius más megoldás nem lévén szájba vágta szerelmét, Emesének akkorát nyaklott a feje, mint egy kápolna harang. Beszélj hozzám!
Hogy merész ez kezet emelni rám?
Ez az, tessék csak dühösnek lenni! Rogerius bármerre tekintett kifelé, csak a zöldeskék felhőtakarót látta, a Turul 6-os döbbenetes sebességgel közeledett a Sanarielhez. Rogeriusnak fogalma sem volt arról, hogy mekkora sebességgel célszerű elmerülni egy légkörben, ezért a biztonság kedvéért feljebb tolta a gázkarókat, és szemét a sebességmérőre függesztve, még jó, hogy az épségben maradt, a bombázót rávezette a légkörre. Arra határozottan emlékezett, hogy Balducci valamilyen belépési szöget emlegetett. Az ex-űrpilóta dominikánus testvér nem győzte kihangsúlyozni, ha túl meredeken érkezik valaki, nincs olyan termopajzs, ami megvédi a hajóját, ha pedig túl kicsi a szögállás, az aláereszkedő hajó úgy lepattan a légkörről, mint gumilabda a falról. Ennek figyelembe vételével Rogerius nagyjából 40-45 fokos szögben vágott le a légkörbe. Hamarosan a hajó óra előtt 10 méterrel a Szent Elmo tűzéhez hasonló éles fény villant, és egyre terjedve, lángfallá nyúlva lassan beburkolta az űrhajó testét. Hát van termopajzsunk, üvöltötte túl Rogerius azt a félelmetes hangot, ami a hangszigetelés ellenére szétáradt a hajón. Vetett egy gyors oldalpillantást a lányra, aki bágyadozva kapaszkodott az ülés párnázott karfájába. Megváltoztak a bombázó repülési tulajdonságai, a gravó parallok ellenére félelmetes rázkodásba kezdett a gépteste, Rogerius alig bírta kézben tartani a rázkodó kormányművet.
A durulhatos minél mélyebbre merült a bolygó légkörében, annál fájdalmasabban csikorgott-nyikorgott, már-már közel került a darabokra hulláshoz. Emelkedett a hőmérséklet. Rogerius a rászkódás közben alig bírta leolvasni a hőmérőt, ami plusz 35 fokot mutatott, de a vörös sáv nem állt meg, hanem szép lassan kúszott felfelé. Egy tűzgolyó zúgott a Chanariel felszíne felé.
Túl gyorsan mégy,
sikoltotta Emese. Tudom, ordította vissza a bocsinált a pilóta. Megszólalt a vészjelzés, vörös fények villogtak a pilóta fülkében, a hajó eljutott tűrőképessége határáig. Sorra leszakadtak róla a rakéta vető csövek, a termopajzs ellenére vörös ízzásig hevült a szárnyfelületek belépő éle, a denevér formájú oposz bombázó egy felhevült kazánná változott. Egy gyors pillantás a hőmérőre, 50 fok Celsius. Fázol még, Emese? Viccelődött már megint Rogerius. A lány oda sem bagozott rá, és hangosan imádkozva Krisztust, Szűz Máriát és Szent Józsefet hívta segítségül. És nem hiába. A hajó által gerjesztett lángfal lassan kihújni látszott, érezhetően csökkent a rázkódás mértéke, a felhő foszlányok sebesen rohantak el mellettük, és megcsillant alattuk egy végtelen vízfelület. Rogeriusnak egyből két dolog jutott az eszébe. Először is átadta az eszét, hogy a nappali oldalon szállt le, másodszor rádöbbent, hogy óránként 1600 km/órás sebességgel közel 45 fokos szögben száguld az ismeretlen óceán irányába, amelyben meglehetősen nehéz lesz leszállnia. Térde közé rántotta a botkormányt, és együtt üvöltött a hajtóművel, de csak nagy nehézségek árán tudta egyenesbe hozni a hajót, ami jobbra-balra billegtetve a szárnyait egyre csak száguldott. Ott a part, kiáltotta Emese előre mutatva. Rogerius ugyan látott a távolban valami homályos vonulatot, de a megerőltetéstől kibudjant könnyeink keresztül nagyon nehéz volt számára a tájékozódás. A bombázó gép 2 kilométer magasságban üvöltő hajtóművekkel száguldott a tükörsime vízfelület fölött, ami egy pillanatig sem nyugtatta meg a pilóta fülkében ülőket. Egy hullámtalanul nyugodt óceánba ugyanúgy bele lehet fulladni, mint egy vihartól korbácsolba, nem is beszélve a becsapódás erejéről. Rogerius szilárd kézzel tartva a kormányművet a part irányába kormányozta az űrhajót. A partvonal egy hullámoktól korbácsolt 30 méter magasban nyúló szikla meredély volt, mely a horizont teljes szélességében elhúzódva állta az óceán csapásait, mögötte egy fennsík terült el. Rogeriusnak le kellett mondania arról, hogy lehuppanhat egy vizes homoktól borított fövenyre, ezért minden erejével arra koncentrált, nehogy sokat veszítsen a magasságából. Egyetlen lépkézláb megoldásként valahol a fensíkon kellett tenni a hajót. Na de hogyan? Fogalma sem volt, mi módon kell átkapcsolni a landolórendszerre. Eddig annyi dolga akadt, hogy a végtelen világűrben röpködött, aztán egy termopajzs védelmét élvezve elmerült egy légkörben, de azóta siklórepülésben közeledett. Na de hogyan lassítsa úgy a száguldást, hogy az űrhajó egy helyből fel és leszállni tudó igazi űrhajóvá változzon? Baj van, Emese, de úgy kell leszállnunk, mint egy repülőgépnek. De hát nincs is kerekünk, sápadozott a lány. Hát az tényleg nincs, kapaszkodj! Már a fensík fölött száguldottak. Rogerius fokozatosan csökkentette a száguldás iramát, a kövekkel borított vörhenyes színű talaj egyre közeledett, de még mindig nagyon nagy volt az ereszkedés sebessége. Ha ilyen sebesség mellett huppannak a földre, hiába találja el az optimális ereszkedési szöget, nagyon könnyen felborulhatnak, és a bombázó abban a minutumban fölrobban, mint valami gondtalanul őrzött petárdaraktár. Rogerius nem gondolt arra, hogy még életében egyszer sem landolt űrhajóval, még szimulátorban sem. Csak is kizárólag arra gondolt, hogy le kell tennie a turulhatost. Épségben földre kell tennie a gépet, nem ölheti meg a szerelmét. A kövekkel borított fensík egyre közeledett.
200 méter, 180, 150.
Emese zokogva olvasta le a magasságmérő adatait.
100 méter, szűzanyám segíts, 50 méter.
Rogerius nem látott, nem hallott semmit, az orrkupol letekintve megbűvölten nézte a rohamosan közeledő talajt.
Vigyázz!
Sikoltott a lány. A férfi elkapta a fejét, és egyszerre üvöltött fel a lányjal. A megváltó halál egy szakadék formájában közeledett. A fensík váratlanul véget ért, alig 1 kilométerre tőlük látszott az éles törésvonal, és mögötte csak a kék-kék csillogott. Rogerius hátra feszült az ülésben, magához rántotta a botkormányt, és tövig húzta a gázkarokat. Belobbantak a tatfúvókák. De már nem lehetett fölemelni a hajót. A gép a talajhoz csapódott. A bombázó hatalmas föld lavinát tolva az óra előtt fülrepesztő dübörgés kíséretében szánkázott a szakadék felé. Rogerius később nem tudta megmondani, hogy miért tette ezt, de végső elkeseredésében átkapcsolt robotpilótára. Reflex mozdulat volt.
Rogerius és Emese úgy rázkodtak a biztonsági övek szorításában, mint száraz dióbél a héjában. Jajgatott a fém, nyikorgott, csíkorgott a hadihajó teste. Rogeriusék megállíthatatlanul közeledtek a végzetükhöz, de az apokaliptikus hang zavarban legalább nem hallották egymás sikolyát. A férfi elengedte a kormányművet, helyette a lány kezét markolta meg, mindketten tudták, hogy pillanatokon belül meg fognak halni. Emese? Szeretlek. De csoda történt. A turul hatos lángoló tattal tűs sugarat fröcskölő hajtóművekkel siklott át a szakadékperemén, majd eget földet megremegtető hajtómű bömbölés kíséretében szabályos siklópályára állt egy párafelhőbe burkolt, kacskaringos folyókkal szabdalt trópikus dzsungel fölött, ami a végtelenbe húzódva zöldült és sűrűsödött a fensiklábánál. A hajtómű rendszer végzetes meghibásodása következtében a robotpilóta nem próbálkozott a vész starttal, inkább mentve a menthetőt, ereszkedő pályára állt. Vajon végig le tudja vinni őket? Töprengett magába Rogerius, akinek csupán másodpercek álltak a rendelkezésére a végleges döntéshez. A hajó nem tud leszállni. Rogerius megkereste a külső zsilip kezelő paneljét, egy határozott gomnyomás, zöldre váltott a fény, szétnyílt a páncélap. Elhagyjuk a hajót.
Hogyan?
Ki fogunk ugrani, mielőtt lezuhan és felrobban.
De hát nincs is ejtőernyőnk,
sápadozott Emese. Nézd! Rogerius előre mutatott az orrkupon keresztül. Valahol a távolban egy tó csillogott, a szikrázó napfény aranyló fénybe vonta a tükörsima vízfelületet. A 35 méter hosszú bombázógép bömbölő hajtóművekkel fokozatosan ereszkedve haladt abba az irányba. Ki kell ugranunk, Emese? A lány megértette, ez az egyetlen esélyük. Mindketten felpattantak az ülésekből, és kibukdácsoltak az alig 5 méter hosszú közlekedő folyosóra. Rogerius rácsapott a belső zsilip nyitó gombjára, középen ketten nyílt a fémlap, éles fény vágott a szemükbe az imént felnyitott külső zsiliplapon keresztül. Arcukba csapott a menetszél, meg kellett kapaszkodniuk, nehogy lesodorja őket a fedélzetről. A zsilipben hagyott láda felborult, a könyvek szanaszét hevertek a padlon, a cofos nő holteste ronybabaként hevert az egyik fal tövében. Rogerius szíve majd megszakadta a szétszórodott értékes könyvei láttán, de már nem maradt idő összeszedni őket. Emese felkapta a zsiliplap előtt heverő hátizsákját és gyorsan belebújt. Rogerius meglazította a zsák száját, beletette a sugárpisztolyokat. Egymásba kapaszkodva másztak el a kinyílt zsiliplapig. A férfi jól megmarkolta az egyik kapaszkodó fogantyút. Kihajolt, lenézett. Rémisztő sebességgel haladt alattuk az őserdő lombsátora, a fák legalább 30 méteresre nőttek, a buja rengeteg a látóhatárig húzódott, itt bizony nem lehetett siklórepülésbe leszállni. A jajgató hajtóművekkel ereszkedő oposz bombázó egyre lassulva közelített a földhöz, hasa lassan-lassan súrolta a legmagasabbra nyúló fákat. Még egy perc, vagy még annyi sem, és az űrhajó mindörökre elenyészik egy mindent felemésztő gigantikus robbanásban. Minden átmenet nélkül véget ért a dzsungel, zöldes vízfelületen csillant meg a napfény. Ugorj! Harsogta túl Rogerius a szélzúgását.
Túl magas!
A férfi nem sokat teket orjázott, megragadta a lány overájának a galériát, és lerántotta magával Emesét a mélybe. Talán 20 métert hazuhantak. Összecsaptak fejük felett a hullámok, súlyos kődarabként merültek el a tóban. Rogerius egy pillanatra sem engedte el a lány galériát, még akkor is ott tartotta a kezében, amikor szapora lábtempókkal feltornázta magát a felszínre. Emese ott prüszkölt mellette.
Aha, jó! Kiáltotta a férfi.
Lábukkal a vizet taposva fordultak a megpecsételődött sorsú űrhajó után. A hajtóműveiből lángcsóvát eregető bombázó leejtette az órát, és szinte súrolva a tó felszínét rohamosan közeledett az őserdő felé.
Lebukni! Kiáltotta Rogerius.
Emese és Rogerius egyszerre buktak le a víz alá. Ebben a szent minutumban hatalmas detonáció hallatszott, az űrhajó nekivágodott a partmenti fáknak, és izzó tűzgömbé változva mindörökre megsemmisült. Lángoló roncsdarabok hullottak az égből, a detonáció hanghulláma végig söpört a dzsungel fölött. A váratlan zajra különös állathangok feleltek a távolból, ezernyi madár rebbent föl a fészkéből, az ős vadon felé lett és tiltakozni kezdett a nyugalmán tett erőszak ellen. Rogerius és a lány vizet köpködve emelkedtek a felszínre. Sírtak, nevettek egyszerre, valójában csak ekkor tudatosult bennük, hogy ébbőrrel, jóformán minden karcolás nélkül sikerült megúszniuk a kalandot. Átölelték egymást a vízben, Rogerius vette hozzá bátorságot és egy cuppanos puszit adott Emese ajkára. A part talán 20-25 karcsapásnyira lehetett. Eltempoztak odáig, és a vízbe hajló liánokba kapaszkodva kikászálódtak a vízből. Úgy eláztak, mint az öntött űrgék, de egy pillanatig sem bánták. Éltek. A tó túlpartján lángokban állt a dzsungel, a robbanás jókora területen letarolta a növényzetet, a sűrűn gomolygó, zsíros füst felleg az égig ért. Sokáig álltak ott szótlanul, és nézték a túlparton tomboló lángtengert. A lány váratlanul elbökte magát, talán végső elkeseredésében, talán most jött ki rajta minden benne felgyülemlett feszültség. Rogerius átkarolta, magához vonta őt, és hagyta, hadd sírja ki magát a vállán. Nem rendelkezett túl sok tapasztalattal a gyengébbik nemről, de annyit még ő is tudott a női lélek titkairól, hogy bizonyos helyzetekben nincs szükség szavakra. Emese lassan megnyugodott. Kibontakozott az ölelésből, és próbálta keménynek mutatni magát. Olyan, mint az apja, gondolta Rogerius. Letörölte a könnyeit, és megpróbált barkóci maradni. Fegyvereink vannak, éhen halni biztosan nem fogunk, szólalt meg kisvártatva a férfi. Előbb-utóbb úgyis jön majd valami hajó, amivel elmehetünk innen. Ha pedig az apádat, vagy az oposzt mégis idelni a fene, akkor elbújunk előlük. Nyugodj meg, soha nem fognak megtalálni minket. Emese nem válaszolt. Gondolatok gyötörték, talán nem így képzelt a menekülést a csillagrombolóról. Felsóhajtott, nagy, pánatos szemeket meresztve nézett Rogeriusra.
Köszönöm, Roger.
A férfi furcsán mosolygott, egyelőre nem merte megmondani a lánynak, hogy az elkövetkező 30 évben ne nagyon számítson mentőhajóra. Nem kellett megmondania, Emese nagyon jól tudta ezt. Lassan elindultak a part mentén, meg akarták kerülni a tavat, el akartak jutni a becsapódás helyszínére. Rogerius úgy okoskodott, hogy hamarosan leszáll a Sanarieli éjszaka. Ha a dominikánus kézikönyvnek igaza van, akkor félelmetes szörnyek fognak előbukkanni a homályból, és nekik, ha törik, ha szakad, fedett helyre kell húzódniuk. Egyetlen működőképes megoldásként az űrhajó roncsaiból kell összetákolniuk valami menedéket, csak találnak valamilyen mozdítható fémlemezeket, amit felhasználhatnak erre a nemes célra. Rogerius nem félt a rádióaktivitástól, a korszerű eutécium dihidropentanol reaktorok tiszták voltak, felrobbanásuk esetén nem szennyezték a környezetüket. Aztán eszébe jutottak a rakéták, ajkát harabdálva haladt előre a part menti sűrűben. Ha megsérültek a nukleáris robbanófejek, akkor nem lehetetlen, hogy erős gammasugárzás mérhető a robbanás közvetlen környezetében. Rogerius egyedül abban reménykedett, hogy a légkör belépéskor és a fensíkon történő pokoli szánkázás alkalmával az úr hathatós keze munkáját látta abban, hogy nem robbantak föl, jó néhányat elpotyogtatott a legveszélyesebb holmik közül.
Miért nem volt atomrobbanás? Kérdezte a háta mögül Emese.
A lány talán hasonló kérdéseken rágódott, mint ő. A rakétákra gondolsz? Atomrobbanás csak akkor van, ha be vannak élesítve a töltetek. Ha egy nukleáris töltet élesítés nélkül becsapódik, a legfeljebb összetörik, mint egy földre ejtett porcelánbaba. Rogerius megállt, bevárta a kisi lemaradt lányt. Átsegítette Emesét egy útjukat keresztező síkosan nyálkás fatörzsön. Amerre elhaladtak, mindent áthatott a tó közelségéből adódó rothadás szag, lábuk alatt cuppogott a talaj, öklömnyi bogarak surrantak a nedves fűben, különös madárhangok hallatszottak a fejük fölött összehajló lombkorona homályából, a hőmérséklet a trópusokat idézte, fél óra gyaloglás után már vödörszámra folyt róluk az izzadság. Rogerius még soha életében nem vágyott ennyire egy hideg zuhanyra, aztán egy puha paplanos ágyra, mint most. Van az órádon sugárzás mérő? Kérdezte Emesétől.
Én nem tudom, biztosan van. Van ezen minden turáni gyártmány.
Két óra küszködés után végre sikerült megközelíteniük a becsapódás helyszínét. Megpörkölöttek a fák, de a lökés hullám csak a robbanás epicentrumában tarolta le az erdőt, és a tűz nem terjedt tovább. Az ajnövényzet és az ős rengeteg olyan párás és nedves volt, hogy nem kapott lángra. 30 méteres körzetben minden élet megszűnt, a fák megfeketedett csonkokként meredtek az égnek, a terület füstölt és parázslott, orfacsaró bűz, égett gumi és műanyag szaga telepedett meg a parton, deformálódott roncsdarabokként hevertek a büszke űrbombázó egykori alkatrészei. Rogerius előre trappolt a bokáig érő hamuban, és szétrugdosta a még izzó zsarátnokot. Fejét vakargatva állt meg a letarolt terület közepén, körülnézett, mindenütt fémlemezek, az űrhajó vázát képező elgörbült tartóelemek hevertek. Emese homlokráncolva nyomkodta az órája gombjait.
Tiszta a terület, Roger!
A férfi lehajolt egy terjedelmes lemezdarabért. Sikerült megemelnie.
Gyere szívem, bunkert kell építenünk éjszakára. A hercegnő elengedte a füle mellett a szívem megszólítást. Fáj még a hátad?
Egy kicsit, Roger.
Tessék?
Te egy hős vagy, de tényleg?
A kezdetleges építmény, amit alkonyatig sikerült összetákolniuk, arra tökéletesen megfelelt, hogy védjen a széltől és az esőtől, ha netalán elerednének az ég csatornái, és visszatartotta a kisebb állatokat. Egyáltalán nem óhajtottak közelebbről megismerkedni azokkal a bogarakkal, amelyekkel a dzsungelben találkoztak. A menedéket a bombázó burkoló lemezeiből és a fémváz mozdítható darabjaiból állították össze, és köréje halmoztak minden olyan mozdítható tárgyat, ami nagyjából épségben vészelt át a robbanást. Emese a fák között talált három kisméretű konténert, amit nem tudtak felnyitni, és a férfi nem kis meglepetésére talált egy félig megégett könyvet is Rogerius magángyűjteményéből. A férfi belelapozott a tenyérnyi kötetbe. Na hát, többet nem találtál?
Ő már sötétedett, majd holnap megint átkutatjuk a környéket,
felelte a lány, és elnyúlt a földön derékajnak a dzsungelben tépett páfránylevelek szolgáltak.
Éhes vagyok,
mondta kisvártatva Emese. Én is. Reggel az lesz az első dolgunk, hogy valami ennivaló után nézzünk, nyugtatta őt Rogerius. Két utolsó szendvicsüket, amelyek Emese hátizsákjából kerültek elő, már behabzsolták, amikor végeztek a kunyhóépítéssel. Rogerius még életében nem evett ilyen finom szendvicset. Amikor rákérdezett, hogy mi van benne, a lány azt mondta, hogy libamáj. Sok problémájuk mellett volt egy olyan, ami a legnagyobb nyugtalansággal töltötte el őket. Koszosak voltak és büzdettek az izzadságtól, mégsem mertek megfürödni a tóban, és ennek igen nyomós oka volt. Amikor besötétedett, furcsa árnyékok emelkedtek ki a moccanatlan víztükörből, a tó felől különös zajok, böfögés, nyöszörgés, fújtatás hallatszottak, Emese rémülten szembesült egy ostorszerű csáp látványával, ami hosszú perceken keresztül csapkodta a vizet. Amikor a zuhanó gépből levetették magukat a vízbe, érthető okoknál fogva nem mérlegelték, milyen szörnyetegek közé csöppenhetnek, de most, hogy az állatok egyértelmű bizonyítékát adták a jelenlétüknek, Rogeriuséknak eszük ágában sem állt pancsolni a vízben. Egy poshat pocsolyában megmosták az arcukat, ezzel letudták a kötelező tisztálkodást. Egyikük sem beszélt erről, de mind a ketten tudták, hogy holnap el kell menniük innen.
És ha éjszaka kijönnek a partra?
Kérdezte a lány nagyokat nyeldekelve. Én még olyan halat nem láttam, ami a parton vadászik, vigyorgott Rogerius, de azért készenlétbe helyezte a sugárfegyvereket és Emese zseblámpáját, ami vízhatlan lévén sikeresen vészelte át a kényszerű fürdőt. A sötétben kuporogtak, a férfi nem merte működtetni a lámpát, nehogy időnek előtte lemerüljön. Meg sem kísérelte a tűzgyújtást, elhatározta, hogy ezzel holnap fog először próbálkozni. Három energiafegyverük volt. Az egyik pisztolyt még Emese hozta magával, a másikat akkor szerezték, amikor a zsilipben elvették a cofos nőtől. A harmadik pisztoly pedig azé a harcászati tiszté volt, akit Rogeriusnak sikerült ártalmatlanná tennie. Vajon meddig tudják használni őket? A telepek nem tarthatnak ki a végtelenségig. Holnap valahogy fel kell nyitnunk a konténereket, jelentette ki Rogerius. Szerintem energiavetők vannak bennük, legalábbis remélem.
Mondd csak, Roger, ha a hajó megsemmisült, akkor az irányjeladó is elnémult?
Kérdezte a lány. Bármilyen fáradtnak érezte magát, nem tudott elaludni az éjszakai zajok miatt. Hát ha olyan, mint egy fekete doboz, akkor nem hiszem.
A szörnyek nem fognak kijönni a tóból?
Nem, próbálj elaludni, majd én vigyázok rád. Szünet.
Roger?
Mond.
Szeretnél még megcsokolni?
A férfi közelebb húzódott a páfrányleveleken fekvő lányhoz. Semmit sem kívánok jobban, hercegnőm. Megcsókolták egymást. Rogerius szenvedélyesnek képzelte az első csokjukat, ami most lejátszódott, inkább egy félénk próbálkozás volt, mintsem az ajkakvad csatározása, és nem is tartott olyan sokáig. Mire a férfi fölfoghatta volna, hogy Nini, megtörtént a dolog, már véget is ért. Emese kibontakozott az ügyetlen ölelésből, és befordult a kissé befelé döntött fémlemez felé. Rogerius még hosszú percekig simogatta a lányvállát, aztán visszahúzódott őrködni a bejárati nyíláshoz. A Sanarieli éjszaka egy hajtógázát vesztett léggömb alattomosságával ereszkedett a tájra, sötéten mozduló árnyékok rezdültek a menedék körül. A tó sötét tükrén visszatükrözöttek a csillagok, de képük állandó mozgásban volt a felkorbácsolódott vízben. A víz felől felerősödtek a nyomasztó hangok, és csak egy született süket állíthatta volna, hogy az éjszakai dzsungel békés hangulatot áraszt magából. Az ültében elbóbiskolt Rogerius hirtelen összerezzent és felébredt. Vetett egy gyors pillantást az órájára,
Aztán rá kellett döbbennie, hogy milyen fölöslegesen tette ezt. A pirosan világító számok még mindig a Székely Dózsa György fedélzeti idejét mutatták, a csillagrombolón most ültek az ebédlő asztalhoz. Márha történtek miatt van még kedve ebédelni a bánnak. Nemese egyenletes szuszogása betöltötte a kunyhó belső terét, a lány félelmét legyőzte a fáradtsága, és sikerült elaludnia. Rogerius kidörzsölte az álmot a szeméből, és a résen át kikukucskált az éjszakába. Egy narancssárga hold kúszott fel az égre, és különös fénybe vonta a dzsungel moccanatlan lombsátorát. A hold képe túlérett narancsként remegett a tótükrén, egy pillanatra elsötétült, valami kiemelkedett, felpúposodott a mélyből. Zaj hallatszott a kunyhó oldalának támasztott konténerek felől. Rogerius megmarkolta a sugárfegyverét, felkattintotta a zseblámpát és kivilágított. Semmi. Megvilágította a talajt. Amit látott, attól majdnem felüvöltött, úgy megrémült. Nemese! A lány szemhunyásnyi idő alatt felült a derékaján. Mi az?
Van itt valami.
Micsoda?
Rémüldözött a lány, és négy kézláb odamászott a férfihoz.
Csápok jönnek ki a tóból.
Szentséges úristen! Bukott ki a lányból.
Karvastagságú indák és kacsok rengetegek kúszott feléjük a tópart irányából. Határozott mozgásban voltak, mintha tapogatnák a környezetüket, mintha szagolgatnák a zsákmányt. A tó közepén egy hatalmas test emelkedett ki a vízből, teljesen alaktalan volt, nem hasonlított egyetlen állatra sem, feltételezhetően ő bocsátotta ki magából az izgatott csápokat, amelyek körülölelték, megtapogatták a lemezekből összetákolt alkalmi lakhelyet. A csápokon 5-6 méterenként furcsa, állandó lüktetésben lévő gubok fügtek, amelyek nyitották-csukták az üvegszerűen csillogó fogakkal teletűzdelt szájukat, ami jeles bizonyítékát szolgáltatta az élőlény ragadozó mi voltának.
Roger?
A férfi azonnal betapasztotta a lány száját, nem mintha ezzel késleltetni tudná a növény támadását. A dominikánus szent meggyőződéssel hitte, hogy egy gigantikus húsevő növény mászott elő a tóból. Talán a robbanás megzavarta a ragadozót, ezért nem támadt nappal. Félénke meghúzódott, és most elindult felderíteni a környezetét. A zsákmányt.
Ne mozdulj, és ne szólj egy szót sem, mondta csöndesen Rogerius, és elvette a kezét Emese szájáról. Roger, én azt hiszem bepisiltem,
nyöszörögte a lány. Rogerius lekapcsolta a zseblámpát, átadott egy fegyvert Emesének.
Ha azt kiáltam, hogy fuss, akkor egy pillanatig se késlekedj. Fuss a dzsungelnek!
A lány megígérte. A következő percek történéseit Rogerius később nem tudta pontosan visszaadni. A sanarieli dzsungel tavának királya lassacskán körülzárta őket. Fogaikat csattogtatva közeledtek a csápokon függő másfél méteres bimbok, és veszett szuszogással szaglázták körbe a kunyhót. A szörnyeteg szagérzékelését megzavarhatta a mindent átható égett műanyag szaga, ami jótékony pajsként ereszkedett a kunyhóba rejtőzködőkre. Talán visszahúzódik, reménykedett Rogerius, de ez hiú reménynek bizonyult. A férfi elképedve látta, amint egy ceruza vékonyságú növényi kacs bekúszik az ajtót helyettesítő görbe fémlemez sarkánál. Félrelépett az útjából, s míg azon töprengett, mit lehetne tenni ellene, a hozzáér, a növény felfedezi őket, a holt sápadt arcú Emese a tapogatózó indára emelte a sugárpisztolyt.
Emese, ne!
Rogerius elkésett a figyelmeztetéssel. A vakító tűz sugár elemésztette az indát, és a ragadozó valósággal felsikoltott. A kacsok nekitámadtak a fémlemezeknek, az építmény oldalfalai imbolyogni kezdtek, megcsikordultak az egymásra rakott fémlemezek, és csápok tucatjai kanyarodtak be a réseken.
Lőj, lőj, lőj!
Üvöltötte Rogerius, és lenyomta a fegyver tűzgombját. Mindketten kirohantak az összeomló kunyhóból, és ott találták magukat a húsevő növény fogó karjainak a közepén.
Fuss, Emese, fuss!
Emese és Rogerius elszántan védekeztek. Magyarán lőttek mindenre, ami mozdult, és egyre hátráltak a dzsungel felé. De a zsákmányra éhes kacsok és gubók olyan elszántan, olyan sűrűn kanyarogtak, csapdostak körülöttük, hogy még a lézer sem tudott rendet vágni a soraikban. A lézer sugarak vakító fénye megvilágította az eleven iszonyatot, ami lassan-lassan legyűrte őket. Rogerius bokájára és bal csuklójára indák tekeredtek, a férfi fájdalmas üvöltéssel készült a mindennél borzalmasabb halára. A fegyver kihullott a kezéből.
Emese!
A lány még tartotta magát, és zokogva bukdácsolt a rengeteg felé. Utána nyúltak, siklottak az iszonyatok, hogy elkapják, megbékjózzák, de a lánynak óriási szerencséje volt, és sikerült kivágnia magát a szorult helyzetéből. Rogerius rémült kiáltása állította meg. Felsikoltott a rémülettől, amikor meglátta a kacsok szoros ölelésében vergődő férfit, akit földre tepert a növény, és vitte, vonszolta a tónak. – Ne gyere ide, fuss innen! – sikoltozta Rogerius, de a lány nem hallgatott rá. Ez lett a veszte. Emese elbotlott egy kígyóként tekergőző indában, és hasra esett alig két lépésnyire a szorosan megbékjózott férfitől, aki keserves üvöltéssel vette tudomásul, hogy szerelme a növény fogságába esik. A feldühödött indák sebesen körbefonták a magyar lányt, kezére, bokájára és nyakára fonottak, az egyik gobó az arca elé türemkedett, a vége szétpattant, mint valami rossz furunkulus, és felvillantotta a fogait, hogy elnyelje és megemészze a keservesen sikoltozó emesét. Égtelen dörej visszhangozta túl a növény dühött sziszegését és a fogságba esett emberek sikolyait. Téglapiros lézersugarak megelevenedett tűz esője söpört el a talaj fölött, és lángba borította, apró darabkákra tépte a kacsok iszonytató erdejét. Az emesét elnyelni készülő gubó hamuvá lobbant, akárcsak minden növényi rost, ami a közvetlen környezetében tekergett, akárkik érkeztek a megmentésükre, lőni tudtak, elfelől semmi kétség. Csontszínű, erőtér páncélba öltözött, sisaktalan rohamosztagosok bukkantak elő az éjszakai dzsungelből, és félelmetes lézertűzzel árasztották el a növényt, ami pillanatok alatt elengedte a zsákmányát, és igyekezett visszahúzni épségbe maradt indáit a menedéket adó tóba. De nem tette ezt elég gyorsan. Rogerius kikeregedett, szemmel itta magába a katartikus élmény látványát. Egy tagba szagadt férfi állt meg mellette, aki olyan hanyagul lóbálta a kezében tartott páncélöklöt, mint földjéről hazatérő paraszt a gravitációs kapáját. Megcélozta az alábukni készülő növényt, és útjára indított egy repeszgránátot. Bum! A gigászi húsevő növény apró darabkákra robbant. A lángot fogott tekergő rostok fél percig hullottak az égből, mire elcsendesedett minden. Rogeriusról fürge kezek tépdesték le a kacsok maradványait, a katonák, mert azok voltak semmi kétség, felsegítették a földről a félholt koronakutatót, aki egy árva kukkot sem tudott kinyögni az átélt események miatt. Emese ájultan feküdt az élettelen indák szorításában, egyszerre hárman sürgölöttek körülötte. Éles fény világított Rogerius szemébe, hunyorognia kellett, kezével takarta az arcát.
Maguk szálltak le délután a bombázóval?
Igen, lezuhantunk.
Marha nagy mázliuk volt. Akkor is, meg most is. Ki fogok töltetni magukkal egy lotószelvényt, mondta a hang.
Az a férfi beszélt Rogeriushoz, aki felrobbantotta a szörnyű növényt. Rogerius szeme lassan hozzászokott a fényhez, már nem csak a katonák körvonalait látta, hanem az apró részleteket is. Kikerekedett a szem a meglepetéstől, a mellpáncélokon vörös színben pompázó, sarló kalapácsos embléma virított. Rogerius tanult ember lévén egy pillanat alatt felismerte, hogy a kommunizmus legismertebb szimbólumát látja.
Szent Isten, kik lehetnek ezek?
A legnagyobb meglepetés csak ezután következett, a rohamosztagosok olyan egyformák voltak, mint két tojás, pontosabban szólva, mint 11 tojás, mert hogy a számuk éppen ennyit tett ki. Ez alól csak a páncélöklös volt kivétel, aki mindenkinél magasabb volt egy fejjel, markáns arcát lézervágta hegek csúfították, savószemű szemében kegyetlen tűzéget, izmai, mint pattanásig feszített acélrostok hullámzottak a terepszínű zubbony alatt. A parancsnok, nem lehetett vitás, ez a férfi irányítja a csapatot, olyan fajta embernek látszott, aki nem egy űrháborúban megfordult már. Számára egy ilyen húsevő növény megsemmisítése legfeljebb annyi megerőltetést jelentett, mint smokingban megjelenni egy 5 órai tea délutánon. A katonák, kiborgok vagy klónok futott át Rogerius agyán a gondolat, aztán következett az újabb meghökkentő fordulat. Semmihez nem hasonlítható zaj hallatszott a magasból, ami egyre erősödött, végül az elviselhetetlenségig fokozódva felbukkant maga a zaj forrása is. Rogeriusnak leesett az álla. Szerencsére szokta lapozgatni a haditechnika történeti albumokat, így legalább kapásból felismerte az amerikai haditengerészet által is használt annó hatalmas Pavlov típusú csapatszállító helikoptert. A fém monstrum rotor lapátjai felkorbácsolták az erős reflektorfényel elárasztott folyót. A helikopter a megfelelő ponton veszítve a sebességéből leereszkedett a tó partjára. Erős karok ragadták meg Rogeriust és vitték a géphez. Egy katona felnyalábolta a még mindig eszméletlen emesét. Karok nyúltak ki a gépből, felsegítették a menekülteket, aztán a sarlókalapácsos rohamosztagosok is felkapaszkodtak az utastérbe, majd a gép madár sebesen felemelkedett. Rogeriust nekifektették egy bőrrel párnázott oldalfalnak. Egy vörös keresztes karszalagot viselő férfi, kiborg, a koronakutató lábainál fekvő emesét kezdte élezgetni. Rogerius rémülten látta, hogy a lánynak mesterséges légzést kell adni. Megpróbált odamászni hozzá, de erős kezek tartották vissza. Az egész akció alatt senki nem szólt egy árva kukot sem. A katonák olyan némák voltak, mint egy frekvencia moratóriumot megszegő és büntetését töltő holocsatorna, délután 4 és 6 óra között. Ez alól csak a parancsnok volt a kivétel, aki odagugolt Rogerius mellé és megkínálta egy vaskos szivarral. Rogerius, aki soha életében nem dohányzott, reflexzerűen nyúlt a szivarért.
Gyújtson rá, fiam! Ilyenkor illik elszívni egy szállal, mondta a parancsnok.
Mi van a lányjal?
Semmi baja, nézze csak!
Emese megrebbentette a szempilláit és köhögni kezdett, teste összerándult. Ezt látva Rogeriusnak könnybe lábadt a szeme, hálásan megragadta a parancsnok kezét, megrázta.
Köszönjük, uram, az utolsó pillanatban érkeztek. A nevem Rogerius, a lányt Emesének hívják, és egy turáni herr, a barátnőm. Elárulja végre, hogy kik maguk?
Mi vagyunk az egykori roxoláni vörös gárda maradéka,
harsogta túl a motorzaját a férfi.
Engem Mike Barának hívnak. Isten hozta a fedélzeten.
Rogeriusnak az arcára fagyott a mosoly. Ő ugyanúgy tudta, ahogy a fél galaxis, Mike Bara korának egyik legkegyetlenebb zsoldos vezére volt, aki nem azzal szerezte a hírnevét, hogy űrhajó törötteket szokott megmenteni.
Értem, már hallottam magáról. Megtudhatnám, tisztelt uram, hogy hová visznek minket?
Rogerius csak egy barátságos válveregetést kapott feleletül. Aztán a zsoldos vezér visszavette tőle a szivart. A koronakutató egyszer sem szívott bele, Mike Bara ki nem állhatta a pazarlást.